Hát nagyon sokat hallunk, hogy akkor energiaital, és hogy a fiatalok mennyit fogyasztanak belőle, és hogy ennek nagyon-nagyon-nagyon rossz következményei lesznek az egészségükre nézve. Újabb és újabb búvópatakként pedig felmerül a politika részéről az, hogy ez be is kéne tiltani, korhatárhoz kötni a fogyasztását. Be is nyújtották az energiaitalok 18 év alattiak való eltiltását, erről szól egy törvényjavaslat,
nem vásárolhatnak ők ugye 18
politikus, évvel. Úgyhogy egy kicsit nézzük meg azt, hogy ezek egyáltalán veszélyesek-e, melyik veszélyes, melyik nem, miért veszélyes, függő lesz-e ettől bárki is, és van-e értelme a tiltásnak, tűrésnek, vagy éppen a támogatásnak. Demetrovics Zsolt, addiktológus, klinikai szakpszichológus, az ELTE dékánya, tanszék vezetője van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Halló!
Halló, jó reggelt!
Na, akkor még egyszer megpróbálkozom. Akkor szétszakadott a vonal, akkor újra próbálkozom.
No, szóval, hát
ugye én... azt érdemes még előtte elmondani, hogy teljesen eltérő a szabályozás. Teljesen eltérő a szabályozás Európában, és van, aki tilt, van, aki tűr. Hát a támogatás azért mondjuk nem jellemző.
Igen. Azt szeretném még egyébként ezzel kapcsolatban mondani, hogy nekem, vagy az én generációmnak ez is kimaradt, egy kicsit későn jöttek be ezek a szárnyas bika és stb. Jellegű termékek. Nem mondom, hogy néha nem, de nem fogyasztom, de magam például úgy vagyok vele, hogy indokolt esetben. Tehát amikor nem tudom, én hosszan vezetek, és már kornyadozok elég rendesen, akkor az közben hallhatjuk a műsor készítésének kulisszatitkait is. Ács Gábor ugyanis nem kapcsolta ki a mikrofonját, és így beszél a telefonon, úgyhogy ez külön színesíti a műsort. Esküszöm, iskola rádióban, ha lettem volna, sem éreztem volna ilyen szekunder szégyen érzetet, mint mostanság érzek.
Na, ezt hívják adás ellennek.
Aha, persze. Mondják a gyenge kezdők. Demetrovics Zsolt, addiktológus, klinikai szakpszichológus, az ELTE dékánya, tanszék vezetője. Reméljük, hogy most már itt van a vonalban, és hallja ezeket a szavakat. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, akkor szerencsésen egymásra találtunk. Először is, van-e kategorizálható különbség energiaital és energiaital között? Ezt azért kérdezem, mert hogy a választék ezekből a termékekből zavarba ejtően bőséges, és felmerülhet az egyszeri fogyasztóba, hogy valamelyik ezek közül lehet, hogy káros, valamelyik kevésbé.
Nyilván van különbség, egyrészt van különbség a koffein tartalmukban, és hát nyilván az egyéb adalékok, az édesítőszerekben, borban, tehát ilyesmi, ilyen tekintetben van. Azért alapvetően egy termékfajtáról van azért szó.
Melyik az az összetevője az energiaitaloknak, amire oda kell figyelni, ami a legaggályosabb?
Hát nyilván itt a koffein az, ami alapvetően a problémát jelentheti, illetve a cukor, ami ez a kettő az, ami alapvetően káros lett. Nyilván elsősorban a fiataloknál, mert a koffeinről is azt tudjuk, hogy azért nem egy általánosságban ártalmas szerről van szó, de nyilván a fiataloknál azért fokozottan fontos az, hogy nem szerencsés ezt használni, illetve főleg nem nagyobb mennyiségben.
Ja, a taurint szokták még emlegetni, amit sikerült kiszorítani, úgymond, ugye a legnagyobb gyártó termékéből, de aztán az adóztatás úgy alakult, hogy végül visszarakták bele, de hogy ennek a hatásáról azért kevesebbet hallunk, hogy ez okozhat-e
pedig
problémát.
Ez benne a trúvája, hogy pestiesen szokták mondani, hogy ezért energiaital az energiaital, és ez különbözteti meg talán a kávétól, meg a teától, meg a többi koffein tartalmú terméktől.
Hát nyilván itt van a különböző apróbb, nagyobb módosítások. Én sokkal jelentősebbnek tartom azt, hogy milyen reklámkörnyezet veszi körül ezeket a szereket. Tehát ami igazából itt problémát jelent, az az, hogy ezeknek a termékeknek a reklámozása, a megcélzott közönség, ugye elsősorban a fiataloknak az egy nagy mértékű elérése az, ami probléma. S sokkal inkább, és az valószínűleg erre lenne inkább értelme figyelni.
Igen. Most ugye többenetes számokat hallottunk, hogy milyen sokan és milyen mennyiségben, és reggel elsősorban, vagy sokan már reggel iszták ezeket az energia italokat. Bár a hallgató éppen megdicsért, hogy ritkán teszem fel a kérdést, egyszerűen, hogy miért. Ennek a háttere azért érdekelne, hogy hogyan terjedhetett el ennyire, nagyon reklámozás, az talán kevésnek tűnik. Mitől lett ilyen menő, ilyen trendi a fiatalok körében?
Ne becsüld alá a marketingereit, Gábor.
Jó, persze, de igen, tényleg érdekelnek a háttere, hogy hogyan lett ennyire népszerű.
Az, hogy a stimuláns szereket akár a fiatalok, akár a felnőttek reggel és délelőtt kiemelten fogyasztják, ez nem meglepő. Hát egy olyan kultúrában élünk, ahol a stimuláns kávénak a használata tulajdonképpen alap. Ezeknek a szereknek még egyszer van némi eltérő hatása, de alapvetően ugyanazt a célt szolgálják, mint amit a kávé. Ehhez hozzátársul egy olyan reklámtevékenység, ami kifejezetten a fiatalokat, lendületességet, sportosságot, hatékonyságot, megfelelő színészek, sztárok bevonása kapcsolja össze. Nem meglepő, hogy ilyen, és ehhez hozzátársul az, hogy apuka, anyuka és mindenki egyáltalán használ kávét. Azért fiataloknak ez nem feltétlen úgy válik külön, ahogy azt mi elképzeljük, hogy ez valami egészen más lenne, mint hogy nem is valami egészen más. Az egésznek az eladása, a megjelenítése az, ami egészen más. Éppen ezért nem is gondolom, hogy különösebben ez lenne a hatékony megoldás, ami felé most haladunk. Ugye sokkal problémásabb és sokkal súlyosabb, vagy nagyobb kockázatot jelentő szereknél sem vált be ez az irány.
Mennyire segített a terjedésben az, hogy azért a kávénak van egy kesernyés íze, a teának van egy kesernyés íze, tehát ez nem az a termék, amelyikből így az ember nyakra főre, még ha egyébként érzi is annak kedvező hatását, tehát ez nehéz megszeretni. Mennyire segített abból, hogy ezek viszont így meg vannak édesítve, és azért több termék esetében lehet ezt látni, hogy ugye vannak ezek a lightik, a sörök, amik már mindenféle gyümölcsízzel vannak, ugyanezek vannak a most ezek a gyümölcsízű füstölnivalók mindenféle néven, Elfbar, meg Manórúd, meg nem tudom én. Tehát, hogy ezek mind ilyen fiatalokat célzó termékkörök ezzel, hogy ez ilyen belépő szintét teszi ezekbe a függőséget okozó termékeknél, ez a különleges ízesítés?
Igen, szóval nem véletlen említette én a koffein mellett a cukort, tartalmat, illetve az édesítőszereket, így van. Ez a marketing része, és pontosan, hogy mondja, ez a marketing része az alkoholtermékeknél, akár az édesített söröknél, akár a szájdereknél, vagy azok a mostanában egyre gyakoribb ilyen édes, likőrszerű talok, ami egyértelműen a fiatalokat, és sokszor kifejezetten a lányokat célozzanak, persze, tehát hogy ez akár a megjelenítésben és nyilván az ízben is arra törekszik, hogy ezeket minél szélesebb. Még egyszer, ezért mondom, hogy valójában ezzel kellene igazából egyrészt valamit foglalkozni, illetve a fiatalok elérésével és felvilágosításával teljesen elképzelhetetlenek tartom, hogy ez egy jogi szabályozás, hogy pláne a vásárlás egyszerű korlátozása révén igen elérdeni.
Nagyon ezt előre mentünk a megoldással kapcsolatban, de még néhány alapvető kérdést nem tisztáztunk. Ez pedig például az egyik az, hogy miért baj az, hogyha a fiatalok ilyen tartalmú termékeket fogyasztanak? Miért káros? Egyáltalán káros-e? Ez
igen,
is néha
felmerül. Tehát, hogyha a felnőtteknél oké a kávé, akkor a kávépótlék, ami mondjuk hasonló anyagokat tartalmaz, a fiataloknál meg miért baj?
Hát azért, mert egy fiatal szervezetről van szó. Ugye a felnőtteknél azt tudjuk, hogy egy egészséges személynél egy optimális mennyiségű kávé az nem jelent problémát. Vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy akár előnyös is igen lehet. Nyilván, hogyha ha szívérendszerű betegségek van, stb., akkor a helyzet komplexebb, az sem egyértelmű. A gyerekeket nem teszünk ki. Nyilván felnőtteknél is fölmerül az, hogy én frissíteni akarom magamat, akkor az sokféleképpen lehet. Lehet, hogyha valaki meg tudja csinálni, hogy 10 percre kikapcsol, és meditál, vagy relaxál, vagy alszik néhány percet, egyáltalán tud így relaxálni, akkor az nyilván egy egészségesebb dolog, mint bármilyen kémiai szerrel beavatkozni, de azért alapvetően a koffeint nem tartjuk ilyen szempontból különösen a problémásnál. Gyerekeknél, fiataloknál ez nem szerencsés, még kevésbé kellene beavatkozni bármilyen kémiai szerrel, illetve hát egy fejlődésben lévő szervezet van. Tehát, hogy ilyen szempontból ez nem ideális. Nyilván, hogyha listázzuk a különböző szereket, amik felmerülnek a fiatalok felhasználatában, azért akkor a kávé, vagy akár a vagy koffein egyáltalán, most tegyük azt akár energiaitalba, akár kávéba, akkor azért az nem a lista elején lehet.
Összehasonlítják a hallgatók más termékekkel, hogy könyörögben a kávé és a te a természetes, és nagyon régen használ dolgok. Olvassátok el, hogy mi az összetétele egy-egy energiaitalnak, full műanyag az egész, felét nem is érted, ne hasonlítsuk össze a kávéval és teával, írja a hallgató. Itt, igen.
Jó, hát mit mondjak, a heroin is természetes anyag, vagy legalábbis morfin megtalálta természetesen, ez egy butaság. Tehát, hogy ezzel szeretnek is fölföl merül a közgondolkodás, vagy valami attól, hogy a természetben megtalálható, attól egészségesebb lenne, megérdem, az ellenkező is föl szokott merülni, hogy egy szintetikus anyag lenne egészségesebb, vagy kevésbé kockázatos. Mondjuk azért, mert az egy letisztult molekula, és nem pedig mindenfélét tartalmaz, mint a természetes anyagok. Mind a kettő butaság. Egy szernek a veszélyesség az nem attól, hogy természetben.
Tehát akkor a lényeg az, hogy alapvetően semmi olyan nincsen benne, amire szükségük lenne a fiataloknak, vagy fiatal szervezetért. Alapvetően tök fölösleges az egész, hogyha jól egyszerűsítem le a dolgot. Tehát...
Az ideális az lenne, hogyha a fiatalok nem fogyasztanának stimuláns szereket, és ezek közül a gyengébb stimulánsokat, így a koffeint sem kávé formájában, sem energiaital van, tehát önmagában ez egy ideális.
Van-e, vagy lehet-e összefüggés a későbbi addikciók között, tehát hogyha valaki nagyon megszok valamit, nagyon hozzászokik, ragaszkodik, akkor később ugyanez az alkohol esetében is, ami egy komoly, nagyon komoly probléma Magyarországon is előfordulhat. Tehát ilyen van.
Lehet-e energiaital függővé válni? Igen. Valahogy ez a kérdés? Ez érdekes.
Illetve, hogy lehet-e ebből utána akár a más jellegű függőség?
Lehet energiaital függővé válni, lehet kávé függővé válni, nyilván nem ezek az igazi nagy kockázatok, sem a fiatalok, sem a felnőttek életében. Jelen van a jelenség, előfordul, azért azt kell mondjam, hogy nem a legnagyobb népegészségügyi gond, amivel szembenézünk akár Magyarországon, akár a világ más tájaim. Egyébként, ha már energiaitalok, akkor az energiaitalokkal kapcsolatosan több problémát lehet látni az ezeknek az alkohollal kombinált termékeket. Tehát, hogy a visszakevés szakirodalomban a témáról, de ahol egyértelműen látszik, hogy mikább gond lehet, az az a terület, ahol ezeknek az alkohollal kombinált változatait látják.
Többször is említette, és akkor most kanyarodjunk rá a megoldásra, azt, hogy a tiltás az nem jelent segítséget ebben az ügyben. Miért gondolja ezt?
Hát nézd, a tiltás az még semmilyen szer esetében nem okozott áttörést, erre most már több évtizedes, vagy tulajdonképpen 100 évet meghaladó tapasztalataink vannak. Senki nem gondolja talán, hogyha legalábbis végig gondol ezt a dolgot, akkor nem lehet azt gondolni, hogy valamit egy jogszabállyal megoldunk, pláne nem egy egészségügyi problémát, vagy egy szokás problémát, de hogyha tapasztalatoknál maradunk, akkor is jól látjuk, hogy az alkohol esetében, a teljesen illegális szerek esetében, most teljesen arra értem, hogy az alkohol is, ha úgy veszük, akkor az eladás legalábbis ugye 18 évvel 18 évtől Ugye senki nem gondolja, hogy ez megoldást hozott a fiatalkori alkoholhasználatban. Ezekkel a problémákkal kellene foglalkozni, az alkoholgal is, kanabisszal is, egyéb drogokkal is, és nyilván az energiaitalokkal is, de hogy azt gondolni, hogy ezt egy törvénnyel és az eladásnak korlátozásával érdemi eredményt fogunk elérni, ez egész egyszerűen mutaság.
Mi lehet akkor a megoldás? Mert valamit megtenni kell, mert ugye mindenki, aki nyitott szemmel jár a városban, vagy bárhol Magyarországon, azért látja, ha a szemeteseket nézi, ha a ilyen fiatalokat lát, akár bulikba körülnéz, azért látja, hogy ez egy eléggé elharapózott fogyasztói szokás. Ha most így nekiállunk, és az iskolába elmondjuk, hogy a tanárnéni, hogy gyerekek, ne fogyasszatok energiaitalt, mert az kicsit hosszadalmasnak tűnik, de célra vezető, ettől még lehet?
Hát van hatékony prevenció, mindenféle szerhasználat és egyéb probléma viselkedés esetében. Picit bonyolultabb, mint hogy a tanárnéninek kilát, és így elmondja, de igen, tehát vannak hatékony megelőző programok, ezekre kellene energiát és pénzforrást fordítani, amit nem nagyon lehet állítani, hogy ez ma igazán jól történne Magyarországon. Nem biztos, hogy ennek specifikusan az energiaitalokra, vagy bármi más szerre kellene koncentrálni, sokkal inkább azt gondoljuk ma már, hogy általában az egészséges életmódra nevelés az valamiféle olyan üzenet, amit át kellene adni a gyerekeknek egyébként óvodáskortól, vagy még kisebb koruktól kezdődően, és ennek nyilván része az, hogy nem viszek be a szervezetembe különböző ártalmas anyagokat, de része az is, hogy viszont viszek egészséges táplálékokat, odafigyelek arra, hogy mit eszek, odafigyelek az alvásomra, odafigyelek a testmozgásra. Ez egy komplex dolog, amivel kellene nagyon intenzíven foglalkozni a hazai egészségpolitikának, és nyilván ilyen módon a nagy politikának is, és nem pedig kiragadni egyetlen egy témát, ami egyébként, még egyszer mondom, a kevésbé károsak között van, és arra. Tehát az jó, hogy ez fölmerült, és hogy tulajdonképpen egy lehetőséget is ad arra, hogy beszéljünk más dolgokról, de hogy például, hogyha az alkoholra nézünk, sokkal nagyobb, tehát hatalmas probléma Magyarországon, és a fiatalok között is, és nagyon fontos lenne, hogy ebben lépjünk. De ebben kongruens üzenetek kellenek, ahogy az elején beszélünk róla, tehát egyrészt valóban a reklámok szabályozását én akkor már fontosabbnak látom, másrészt meg kongruens üzeneteket, hiteles üzeneteket kellene küldeni a fiatalok felé. Bocsánat, amíg otthon azt látja mondjuk és családban, hogy alkoholfogyasztás van, addig hogy fogom megmagyarázni neki, hogy ő nem ihat.
Hát igen, csak ez is nagyon kérdéses, mert az néhány évvel ezelőtt, mikor én fiatal voltam, akkor is volt ilyen drogprevenció, akkor még ugye a technokol csavarlazító ment az iskolába, meg akkor is ugye menő volt dohányozni, meg menő volt egy sört elpattintani már 10 évesen, és ennek ellenére nem tudom, behoztak, hogy néz ki egy dohányosnak a tüdeje, stb. Tehát tényleg mindent megtettek, akkor még erre talán nagyobb hangsúlyt fektettek, mint mostanság. De ennek ellenére azért a gimnázium férfi WC-be vadul működött a Füst Milán klub, ami azt jelentett, hogy nagy szünetbe mentek oda és dohányoztak, és hiába üldözte az igazgató, a tanárok, azért ezek az üzenetek nem mindenkinél érnek célba. Én ezért egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel a felvilágosítással kapcsolatban.
Én két dolgot mondanék. Tehát szerintem reggeli rádióműsorból is van jó meg rossz. A drogprevenciós programokkal és az egészségre nevelő programokkal is így van. Tehát, hogy lehet, hogy önnek egy olyan programban volt része, ami nem volt jó, de hogy ettől még vannak hatékony, bizonyítékon alakuló jó prevenciós programok, és még el is lehet nagyjából dönteni, hogy melyik az. A másik pedig, hogy senki nem mondja, hogy ezeket a problémákat legalábbis szakember meg lehet oldani egy az egyben. Ilyet legfeljebb egy politikus mond, aki azt gondolja, hogy ezt valamilyen törvénnyel meg fogja oldani, ezek nem szoktak működni. Mi azt mondjuk, hogy megfelelő prevenciós programokkal, vagy egészségfejlesztő programokkal, amiről beszéltem, tehát komplexen az egészségességre figyelünk, ott el lehet érni olyan eredményeket, hogy csökkenjen a kockázata annak, hogy a gyerekek, fiatalok az életük során, akár a jelenben, akár később olyan viselkedéseket tegyék ki magukat, amik ártalmasak. Nem lesz olyan világ, amiben soha senki nem fog már többé rágyújtani, nem fog senki alkoholt inni, nem fog marihuánát szívni, tehát lesz mindig is dohányzása a fiú vécében és a lány vécében is, és lesz marihuána, tehát hogy nem szabad irreális és nem megvalósítható célokat kitűznünk. Valóban ezek a szereknek a használata, ez jelen lesz a fiatalok között is, pont ez az első lépés, amit föl kéne ismernünk, el kell fogadnunk, de azt is látni kell, hogy nagyon sokat lehet tenni annak érdekében, hogy minél kevesebben próbálják ki ezeket a szereket, ha megteszik, akkor azt minél kevesebb kockázattal tegyék, minél inkább tudatában legyenek annak, hogy ez probléma, és hogy ezzel foglalkozni kell. Még egyszer mondom, ez bölcsődés kortól kezdődően erre oda kellene figyelni, és valóban nem csak egyszerűen egészségnevelő programokkal, hanem például a felnőtteknek, a szülőknek, a pedagógusoknak, és bocsánat, a politikusoknak. Tehát, hogy amíg a politikus pálinkával kocsint a tévében, addig nagyon nehéz neki egy olyan üzenetet hitelesen közvetíteni a gyerekek felé, hogy ne igyon energiaitalt. Hogy fér össze, hogy a gyerekek nem hülyék. Igen. Hiteles, értelmes és kongruens üzeneteket kell nekik közben.
Egy kérdés a végére. A maga az árusítás tiltása, azt hallottuk, hogy nem jó, de mondjuk a reklámozás tiltása, az például lehet egy lépés a megoldás felé, vagy annak sincs nagyon értelme? Mert mondjuk a dohánytermékeknél a már nincs ilyen reklámozás, viszont alkoholnál meg van.
Abszolút, hát igen, ezen is el lehet gondolkodni. Abszolút a reklámozásnak a szabályozás az egy kulcs kérdés. A reklámozások azok olyan üzenetek, amik nagyon tudatosan, nagyon bölcsen egyébként azokat a mechanizmusokat felhasználva, amiket mi prevenciós célzattal használnánk a megelőző programokban, ugyanazokat a mechanizmusokat fordítva használják a reklámok nagyon tudatosan, nagyon okosan, nagyon felkészülten tudományos alapon. Hát a dolog erről szól. Azon az oldalon ott van egy iszonyatos ráfordítás, teljesen mindegy, hogy a dohányzásról, az energiaitalokról, vagy bármilyen chipsekről, vagy az alkoholról, vagy lőveszünk. Nyilván ezeknek a cégeknek az a célja, hogy eladja a terméket, és ez mindenféle tudományos eredményt, azokat a pszichológiai mechanizmusokat, amiket ismerünk, bizonyítékon alapuló tudást, profin felhasználják. Ugyanakkor a másik oldalon az látszik, hogy nincs forrás, nincs támogatás, nincsenek olyan programok, hogy ugyanezeket az eredményeket felhasználjuk abban, hogy el tudjuk kiszakni a prevenciós üzenetet és a megelőző programokat a fiatalokhoz. Persze kellene szabályozni a reklámokat, mint hogy valóban az bizonyos területeken megtörténik, de hogy igen, ez is része kéne, hogy legyen. Nincs egy megoldás. Azt kell látni, hogy egy komplex egészségügyi problémáról van szó, nem egyről, hanem egyáltalán az egészségesség problémájáról a fiatalok és hát ezzel a felnőttek. A megoldás is komplex, csak lenni. Végszónak... része kell, hogy legyen a szabályozás, de része kell sok minden más igen. is legyen.
Végszónak tökéletes volt. Nagyon szépen köszönjük az átadott ismeretet, és szép napot, jó munkát kívánunk. Köszönjük még egyszer. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Demetrovics Zsolt addiktológussal beszélgettünk, klinikai szakpszichológus is, ő az ELTE dékánya tanszékvezetője, és a témánk természetesen mi a baj az energiaitalokkal, jó megoldás-e ezeknek a tiltása.